Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 91. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakaszunkban. A Máté írása szerinti evangélium 9. fejezetében a 18-tól 26-ig terjedő verseket olvasom. Mikor ezeket mondta nekik, íme egy főember eljövén leborult előtte, mondván: az én leányom éppen most halt meg, jer, vesd rá kezedet, és megelevenedik. És felkelvén Jézus követte őt tanítványaival együtt. És íme egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenvedett, hozzájárulván hátulról, megérintette az ő ruhájának szegélyét, mert ezt mondta magában: ha csak a ruháját illetem is, meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván és rátekintvén mondta: bízál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, mondta nekik: menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem aluszik. És kinevették őt. Mikor pedig a sokaság eltávolítatott, bemenvén megfogta annak kezét, és a leányzó felkelt. És elterjedt ez a hír abban az egész tartományban. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Jövünk hozzád, örökkévaló, mint ahogy egykor egy kapernaumi ember, aki leánykája sorsának javulását remélte tőled. Magunkkal hozzuk azok terheit, akiket adtál nekünk, és ezért terhük a mi terhünk is lett. Jövünk azzal a bizalommal, hogy terhünk azonban a te terhed is lett, hiszen emberlétünkben osztoztál azzal, hogy Jézus Krisztus által emberi testet öltöttél, és itt jártál közöttünk. Názáretben, Kapernaumban, Galilea vidékén, amióta pedig Jeruzsálemben keresztet ácsoltak, és ott fiat kereszthalála által megízlelted a halált, azóta itt vagy velünk Sárospatakon, és mindazokon a településeken, ahol csak igédet a világhálón keresztül hallgatják. Isteni tekinteted végig jár most itt a padsorok között, és ránk szegeződik. Ugyanúgy otthonunkban, ahol a számítógép előtt ülve igédre figyelünk. Jöjj közel hozzánk, Urunk, akik valamennyien érezzük, hogy emberlétünk csak akkor lehet teljes, ha azokban a helyzetekben, amelyekben miképpen ez a fő ember, az egyetlent elveszíthetjük, isteni oltalmad megtapasztalói lehetünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg, és szólíts meg bennünket szent lelked által. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban. A Máté írása szerinti evangélium 9. fejezetének 25. versében, eképpen. Mikor pedig a sokaság eltávolítatott, bemenvén megfogta annak kezét, és a leányzó felkelt. Kedves testvéreim, amikor valamiben vagy valakiben az egyetlent veszítjük el, az mindig rettenetes. Az egyetlen hivatást, az egyetlen reménységet, az egyetlen szülőt, az egyetlen barátot, az egyetlen támaszt. Felolvasott igényben kiábrázolva látjuk azt az egyetlen egyet, amiben mi megkevesbedünk. Úgy vagyunk most itt, mint ez a történetbeli ember, akinek a nevét Máté nem említi, de Lukács evangélista feljegyezte, őt Jairusnak hívták. Jairus Jézussal való találkozásában önmagunkat látjuk. Mi vagyunk az az ember, aki olykor összetört lélekkel, összetört reménységgel tétován bolyong a világban, mert egy drága élet vagy valami más meghatározó érték elvétetett tőle. Mint egykor Ábrahám, akinek Isten azt mondta, vedd a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el a Mória földjére, és áldozd fel őt égő áldozatul. Az elveszítés, az elengedés fájó pillanatai mindig a lelkünk mélyéig hatolnak. Jairus rettenetes helyzetben volt ugyanúgy, mint mi, amikor az egyetlent elveszítjük. Lássuk, mi történt vele ebben a helyzetben, mert a nagy veszteségek pillanataiban mi is végigjárhatjuk azokat az állomásokat, amelyeket ő végigjárt. Mindenek előtt arra helyezzük a hangsúlyt, hogy mindenek ellenére Jézushoz ment. Felismerte a szükséghelyzetét, és Jézushoz ment. A többi evangéliumi iratban, például Lukácsnál is le van írva ez a történet, ott a leányka még halálán volt. Itt már arról értesülünk, hogy mire odaért Jézushoz, a kislány meghalt. De kicsoda ez az ember? Ki volt ez a Jairus? Zsinagóga fő volt Kapernaumban. Tagja volt az ottani zsidó kormányzati testületnek. A zsinagógában az volt a feladata, hogy biztosítsa a tanítás tisztaságát. Jézus korában az istentiszteletek nem úgy zajlottak, mint manapság, hogy valaki jön és hirdeti az igét, hanem szombatnapon, amikor a közösség összegyülekezett a zsinagógában, a közösség bármelyik felnőtt tagja oda mehetett a zsinagóga főhöz, és elkérhette az irattekercset, és a maga értelme szerint magyarázhatta. Ezért volt szükség valakire, aki odafigyelt arra, hogy jó szándékkal, vagy esetleg valamilyen szektás hajlamból kifolyólag a tanítást nehogy félrevigyék. Jézust ennek az embernek tulajdonképpen tévtanítónak kellett volna tartania, mert a hivatalos vélemény szerint Jézus nem a hagyományos módon magyarázta a Szentírást. Ám mégis megengedte, hogy Jézus a kapernaumi zsinagógában tanítson. A tartózkodásának jele az, hogy túl későn ment Jézushoz. A hivatali embert és a magánembert látjuk itt egy személyben. Mindkettő mást akart, de végül ebben a szükséghelyzetben győzött benne az apa, a szükségben lévő ember. Sokszor bennünk is megvan ez a kettőség. Az ember, akinek tartania kell magát, akinek mutatni kell kifelé valamit, amit az emberek elvárnak, másfelől pedig belül a szükségben lévő ember. Jairusnak egy sereg mindenről le kellett mondania, amikor Jézushoz ment. Le kellett mondania például az előítéleteiről, arról, hogy mindenki azt mondja, tévtanító. És nem kell komolyan venni. Le kellett mondania a környezete véleményéről, a barátok hangjáról, akik között minden bizonnyal voltak olyanok, akik Jézust megvetették. Meggondolkodtató, hogy egy ilyen rangos, ilyen tekintélyes ember hogy nem küldött maga helyett valakit. A Lukács evangéliumában is azt olvassuk, amikor a kislány még élt, hogy Jairus ment el Jézushoz. Egy haldokló gyermeket, az egyetlen gyermekét hagyta ott. Pedig ez mindig fontos, hogy akiket szeretünk, az életük utolsó pillanataiban, ha csak lehet, legyünk ott mellettük. Ő azonban ott hagyta halálos ágyán a leányát. Talán nem akart megkérni senkit sem. A zsidó törvények szerint ugyanis, ha egy tévtanítóhoz küldött valaki maga helyett, a küldönc is bűnbe sodorta magát. De ezért a felelősség a küldőt illette. Le kellett mondania aztán a méltóságáról is. Félre kellett tennie azt, hogy ő valaki. Jairus volt annyira tekintélyes ember abban a közösségben, hogy nem kellett nagyon kérnie senkitől semmit, hanem megmondta azt, hogy ő mit akar, és akkor ez rendszerint úgy volt. Itt azonban eljutott addig a pontig, hogy neki kérni kellett. Tegyük félre ma délelőtt azt, hogy valakik vagyunk. Talán köztiszteletben álló ember. Olyan, akire a környezetében odafigyelnek. Vannak ilyen hivatások, tanárok, orvosok, ügyvédek, ismert szakemberek, vagy egyszerűen olyan emberek, akiknek úgy tapasztaljuk, hogy Isten súlyt ad a szavaiknak. Ezt most tegyük félre. Most lássuk meg magunkban a szükségben lévő embert. Mindenek ellenére Jézushoz kellene mennünk. Ugye bennünk is kétféle ember van, két hang. Vajon melyik győz ma? Botladozó, kevés hittel is elindulhatnánk felé ma délelőtt. Calvin összehasonlítja a pogány százados hitét Jairuséval. Reformátorunk szerint a pogány századosnak nagyobb hite volt, mint ennek a zsinagóga főnek. A százados a történet szerint elmondta Jézusnak, hogy a szolgája gutaütötten fekszik. Jézus erre rögtön el akart indulni, hogy meggyógyítsa. De ez a pogány ember azt mondta, ő nem méltó arra, hogy Jézus az otthonába térjen. Csak szóljon egy szót, és akkor a betegség vissza fog lépni. Mert hogyha ő katonatisztként a beosztottjainak mondhat valamit, és amit mond, annak úgy kell lenni, akkor ha Jézus mond valamit egy nálánál kisebb hatalmasságnak, a betegségnek, amelyik az ő szolgáját fogságban tartja, akkor az a hatalmasság visszalép. Egészen bizonyosan. Ezt a hitet Jézus példaértékűnek nevezte. Ezzel szemben a zsinagóga fő azt mondta Jézusnak, jel és vesd rá kezedet, és megelevenedik a lányom. Azt mondja Calvin, hogy szemben a pogány százados nagy hitével a zsinagóga főben a hitnek csak néhány cseppje volt meg, mert csak akkor tulajdonított Jézusnak erőt, hogyha a kezét használja, hogyha ráveti a kezét, ha érinti a beteget. Aztán így folytatja, ha nem vagyunk is tehát oly teljes hittel felszerelve, aminő kívánatos volna, még sincs ok arra, hogy gyöngeségünk visszatartson, vagy megakadályozzon a segítségül hívásban. Ha még hozzávesszük azt az apró finomságot, hogy a kapernaumi százados történetét Lukács evangélista is leírja, de ő egy másik szót, egy másik kifejezést használ arra, amikor Jézustól ez az ember a szolgája meggyógyítását kérte. A görög szövegben nem is gyógyítást kért, hanem többről van szó, sokkal többről, szabadítást kért tőle. Benne rezonál az Új Szövetség szövegében ebben a szóban az üdvösség szava. Az a szó, amit másutt más összefüggésben az Új Szövetség írói üdvösségnek mondanak. Ez a római ember nem egy csodadoktort látott Jézusban, hanem a szabadítót, az üdvözítőt. Ő megadja azt, amire szüksége van a szolgájának, de inkább többet. Azt, amire szükség van, biztos, hogy megadja. A gyógyulást biztos, hogy képes megadni, de mi több, még az üdvösségben is részesíti, mert neki erre hatalma van. Nos, kedves testvéreim, mindegy, hogy milyen az a hit, amely ma bennünk van. Ma Jézus azzal szeretne kezdeni valamit. Azzal a kevés hittel. És most ő azt mondja az emberi szón keresztül, jövel. Mindenek ellenére, neveltetés ellenére, nagy kétségek ellenére, megoldhatatlannak látszó feladatok ellenére, reménytelenség ellenére. Aztán annak ellenére is, hogy mi nem szoktunk kérni, mert a magunk módján éljük a hitünket. Azzal foglalkoztunk tehát, hogy mi történt Jairussal. És az első válaszunk az volt, hogy mindenek ellenére Jézushoz ment. A második válaszunk erre az, hogy tudta, Jézus közelében az élet megváltozik. Jairus több ízben is szemtanúja volt annak, hogy reménytelen helyzetekben Jézus közelében az élet megváltozott. Kapernaum Jézus számára fontos hely volt. Gyakran tartózkodott ott. Egyáltalán mozgalmas élet folyt akkor a városban. Abban az időben határátkelő hely volt Fülöp és Heródes Antipász területei között. Emiatt egy századnyi helyőrség is táborozott ott. Ennek volt egyik tekintélyes vezetője, az a pogány centúrió, az a százados, akinek a szolgáját Jézus meggyógyította. A mostani fejezetünk első verse azt mondja Jézusról, Kapernaumra vonatkozik a megjegyzés, hogy ment a maga városába. A korabeli iratok szerint ilyet akkor mondtak valakiről, ha legalább 12 hónapot eltöltött az adott helyen. 12 hónap eltelte után vált valaki a település teljes jogú polgárává. Jézus tehát huzamos időt töltött Kapernaumban. Ennek a városnak a lakossága többet kapott Jézusból, mint sok más település együttvéve. Csak néhány villanást említsünk fel. Itt gyógyította meg a bénakezű embert és a megszállottat. Továbbá éppen a zsinagógából indult, amikor a pogány százados szolgáját meggyógyította. Ugyancsak Kapernaumban gyógyította meg Péter apostol anyósát is. A határátkelő hely közelében volt a vámszedő hely, ahonnét Lévit, a későbbi Mátét, a Máté evangéliuma leíróját elhívta és tanítványává fogadta. Kapernaumban tehát sok ember élete megváltozott Jézus közelében. Itt adta vissza az egészségét a vérfolyásos asszonynak. A mostani történetünkben és mai történetünk végén itt támasztotta fel Jairusnak, a kapernaumi zsinagóga főnek a halott kislányát. Ezek közül, a különleges csodák közül egy is elég ahhoz, hogy hitet ébresszen. És íme Jairusban el is indult egy folyamat, hogy a megoldás Jézusnál van. Mondom nektek, a megoldás Jézusnál van. Egy nagy bizonyosság arra nézve, hogy Jézus az ő beteg leánykáját is vissza tudja adni a családjának. A bizonyosságnak ez a kiszélesedése mégsem volt teljesen magától értetődő. Sajnos azt kell mondanunk, kedves testvéreim, hogy Kapernaumban összességében nem változtak meg az emberek. Azok maradtak, akik voltak. Ilyen különleges csodák mentek végbe, amelyekből felsoroltam néhányat, és az emberek ugyanazok maradtak, mintha mi sem történt volna. Egyik helyen azt mondja Jézus, te is, Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni. Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned lettek, mind a mai napig megmaradt volna. Mindez, kedves testvéreim, azt a kérdést veti fel nekünk, hogy Isten csodái, megtartó kegyelme, az, hogy egyáltalán vagyunk, ez mit vált ki belőlünk? Életünk során oly sok veszélytől megszabadított minket. Könnyeinket letörölte. Jövőképet mutatott fel olyan helyzetben, amelyben nem látszott a jövőképnek egy darabkája sem. A rosszat javunkra fordította. Felemelt bennünket a kudarcainkból. Betegségünkben meggyógyított. Előttünk járt, és a korábbi félelmünk egyszeriben eloszlott. Bizony fontos, amit a zsoltáros mond, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Bizony Kapernaum elfeledkezett az Isten jó téteményeiről. De ne legyen ez így közöttünk. Mi történt Jairussal? Először azt állapítottuk meg, mindenek ellenére Jézushoz ment. Most másodszor azzal foglalkoztunk, tudta, hogy Jézus közelében az élet megváltozik. Vagy ha mi is tudnánk ezt, és engednénk, hogy megváltozzon. Harmadszor a várakozás a hit próbája, de Jézusra várni jó. A kislány feltámasztásának a története keretbe foglalja a vérfolyásos asszony meggyógyításának történetét. Elhangzott Jairus részéről a kérés, és Jézus nem indult. Mert éppen, hogy elindult volna Jairus háza felé, érezte, hogy valaki megérintette a ruháját. Ez nem olyan érintés volt, mint amikor sok ember gyülekezik össze, és akarva, nem akarva egymást megérintjük. Ez egy másfajta érintés volt, mert másutt azt is olvassuk, hogy erő származott ki belőle. És amikor kiderült, hogy ez a vérfolyásos asszony volt, akkor Jézus ahelyett, hogy ment volna tovább, hogy segítsen a halálán lévő, vagy már meghalt kislányon, elkezdett beszélgetni ezzel az asszonnyal. Értékes percek vesztek el. Drága percek. És szinte nyomasztó, kedves testvéreim, hogy ez az összetört szívű édesapa ebben a feszült helyzetben nem mond egy szót sem. Hallgat. Döbbenten, némán nézi végig, hogy ez az asszony meggyógyul, és Jézus nem indul tovább. Nem zakatol, nem méltatlankodik, nem sietteti Jézust, hanem tud várni, mert tudja azt, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig, ahogy Jeremiás mondja a Siralmak könyvében. Megtudta, hogy Jézust megérintette a vérfolyásos asszony. A Biblia nem említi, de Biblián kívüli hagyomány úgy tudja, hogy ez az asszony Bereniké, azaz Veronika volt. A hagyomány szerint Jézus vérző arcát ez az asszony törölte meg később, amikor a fájdalmak útján a keresztet cipelte, és Jézus arca vérbe vorult, ő lépett oda bátran, bizony bátorság kellett abban a helyzetben ehhez, és megtörölte a megváltó arcát. Babonás hittel, itt még babonás hittel megérintette Jézus ruháját, hogy ettől majd meggyógyul. Ez tényleg olyan babonás hit. Semmilyen tárgy nem gyógyít meg bennünket. A Biblia sem gyógyít meg bennünket úgy, mint egy tárgy, úgy, mint egy nyomdai termék. A Biblia akkor gyógyít, a Biblián keresztül akkor lép hozzánk közel a gyógyító Isten, a szabadító Isten, hogyha azt, ami benne van, amit megértettünk belőle, amit olvastunk, azt élő hittel fogadjuk. Nem gyógyít a kereszt, akkor, hogyha megérintjük, semmiféle szent kép nem gyógyít, hanem csak az gyógyít, aki rendelkezik azzal az erővel, azzal az isteni felhatalmazással, akinek érintésére ez a halott kislány megelevenedett. Jézus észrevette ezt, hogy ebben az asszonyban nem is elsősorban hit, hanem valamilyen hiedelem uralkodott el. Észrevette, és a hiedelemből elvezette őt a hitig. Ha valakinek, akkor ennek a zsinagóga főnek ismernie kellett a vallási előírásokat Kapernaumban, hiszen ez volt a hivatása. Ezért lehetett a zsinagógai közösségnek a vezetője. Ez volt a foglalkozása. Ismerte a Mózes 3. könyve 15. fejezetét is, ahol le van írva az, hogy ha valaki vérfolyásos asszonyt érint, akkor tisztátalan legyen. Jézus azáltal, hogy akaratán kívül ez az asszony megérintette, kivonta magát a kultuszi közösségből, és ezáltal tisztátalanná vált. Azzal, hogy az asszony megérintette, kivonta magát az akkor élt emberek hite szerint abból a körből, hogy őt Isten használni tudja. Tisztátalan lett. Hogyan gyógyíthatja meg egy tisztátalan ember a beteg leányt? Jairus hite és kegyessége tétetett próbára. Az itt a kérdés, hogy melyik hatás az erősebb. Hogyha tapasztalásunk szerint egy láda alma közé oda teszünk egy rohadt almát, akkor valószínű, hogy nem az egészséges almától gyógyul meg az az egy, hanem attól az egytől válik használhatatlanná a többi. Mi történik akkor, hogyha kivonja magát valaki akarva vagy nem akarva Isten kezéből? Tud-e gyógyítani? Melyik hatás az erősebb? Az-e, ami Jézusban van, vagy az a hatás, amit az asszony közvetít? Ezt kellett mérlegelnie Jairusnak. És zsinagóga főként ebben az emberben biztos, hogy összeroppant. Abban a helyzetben minden reménység. Nem az történt, amit ez az ember várt. Isten csendje a nagy változásoknak a kezdete. Mert ahogy Jézus megérintette őt, a gyermek életre kelt. Kedves testvéreim, fontos számunkra ez a történet, mert arról beszél, hogy felülről egy hatalmas betörés, mint valami óriási robbanás széllyel feszítette azokat a kereteket, amelyeket mi bepecsételtnek látunk. Isten hatalma ezáltal a robbanás által betört, a halál által uralt világba. Ez a történet jel számunkra. Annak a jele, hogy ezt Isten egyszer meg tudta cselekedni ott Kapernaumban, tehát meg fogja tudni cselekedni máskor is. Nem csak rész szerint, mint itt, mert ez a kislány felnőtt minden bizonnyal, és felnőtt kora végén valamikor, ezt nem tudjuk, de bizonyára meghalt. Azonban az a robbanás, ahogyan Jézus hatalma betört ebbe a világba, ennél teljesebb lesz majd, akkor, amikor rajtunk is kiteljesedhet. Jairus leánykája egy előre küldött húsvéti hírnök. A feltámadás valóságáról beszél nekünk. De miért van akkor ma is halál? És miért szólnak időnként templomunk harangjai, amikor temetésre hívnak bennünket? Miért engedi Isten, hogy eltemessük az egyetlent, és miért engedi, hogy támasz nélkül, meg reménység nélkül maradjunk? Ezeket a kérdéseket ma még nem tudjuk teljességgel megválaszolni. De azt az egyet tudjuk, kedves testvéreim, aki Krisztusban hal meg, az az ő számára olyan, mint aki alszik.
Felébreszthető.
Mert azt mondta, nem halt meg, hanem csak aluszik. Szeretteink földi álmát vigyázni szoktuk. Nem zavarjuk őket, hadd pihenjenek. Ha valaki a családban lefekszik este és alszik, akkor nem szoktunk zajosak lenni. És hogyha reggel korábban kelünk, mint ők, akkor is, ha lehet, hagyjuk inkább tovább aludni. Tegyük ezt kedves halottainkkal is. Hagyjuk békén őket. Ne zavarjuk őket az örökké valóság álmában. Ha szerettük őket, akkor ne is beszélgessünk velük. Mert jön a halál éjszakája után majd egy csodálatos nap. Eljön, aki a 12 éves kisleánykának a kezét megfogta, majd elhunyt szeretteink kezét, és a miénket is megfogja. Mert ő az első a holtak közül, aki végérvényesen, nem csak egy időre, hanem végérvényesen meggyőzte a halált. Ő a halott szemét nem lefogja, hanem megnyitja. Miért nem törli le Isten a könnyhullatást minden orcáról? Aki ezeket a kérdéseket, meg hogy miért van még halál, és miért van betegség, és miért van gyász, és miért van összetört reménység, aki ezeket a kérdéseket Istennek alázattal teszi fel, az a lelki szegényekhez tartozik, azokhoz, akik megterheltettek, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. És róluk Jézus azt mondja, hogy ők boldogok. Azt szokták mondani, egy fecske nem csinál nyarat. Ez így is van, de amikor az első fecske, az első költöző madarak megjelennek tavasszal, már jelzik, hogy közel van a nyár, közel van a jó idő. Jairus leányának útja azt jelzi nekünk, hogy Istennél a dolgok jó úton vannak. Jézus magára vette a betegségünket, a halálunkat, meg a gyászunkat, és szeretne bennünket ma délelőtt feltámadása erejében részeltetni. Nem rész szerint, hanem teljesen. Ma még rész szerintiségében kapjuk, de lehet teljességgel is a miénk. Rész szerintiségében kapjuk úgy, hogy ha van gyász, ha van könnyes emlékezés, akkor van Krisztusban való megbékélés és vigasztalódás is. De ez majd egyszer teljességgel a miénk lesz. Mert gondolhatunk e történet kapcsán egy másik halálra is, amelyről az Új Szövetség beszél. Aki akkor meghalt, azt megelőzően többnyire nem részvét, hanem gonosz káröröm, és egy másik tömeg otromba, ostoba röhögése kísérte a vesztőhelyre, egészen gyomorforgató módon. Jézus volt az, akinek a halálán oly sokan örvendeztek akkor. De Jézus üldözőbe vette a halált, és győzedelmeskedett fölötte, hogy ezt a győzelmet nekünk adja. Most még időhöz kötötten úgy, hogy ember
van
tovább. Ebben az összekavarodott világban is, ahol nem tudjuk, hogy kinek van igaza. Ember van tovább abban a helyzetben is, amelyből most idejöttél. Igen, ismerem a kétségeidet, ismerem a szorongásodat, látom a betegségedet, ismerem a gyengeségedet. De őnála a dolgok jó úton vannak. Jézus üldözőbe vette a halált, és győzedelmeskedett fölötte, hogy ennek a győzelemnek a hasznát nekünk adja. Mi történt Jairussal? Először azt fogalmaztuk meg, hogy mindenek ellenére Jézushoz ment. Így vár bennünket most, midőn azt mondja, jövel. Annak ellenére, hogy? És sok mindennel folytatható ez a mondat. Másodszor Jairus tudta, Jézus közelében az élet megváltozik. Hagyjuk, hogy megváltozzon a mi életünkben is sok minden. Az a javunkra van. Akkor is, ha mindaz nem úgy történik, ahogy mi azt szeretnénk, hanem a mi forgatókönyvünk szerint zajlana. Ő messzebb lát. Mi csak a pillanatig látunk, mi pillanatnyi megoldást szeretnénk. De ő feltámadásának teljességét adja, amiben benne van gyógyulás, reménységünk visszaszerzése. Az, hogy újból erőre kapunk, bizodalmunk van, de mindeközben üdvözítő szeretetét is adja. Harmadszor végezetül a várakozás a hit próbája, de Jézusra várni jó. Úgy láttuk itt, minthogyha Jézus elkésett volna. Mert a vérfolyásos asszonnyal történt beszélgetésben drága percek vesztek el. Jézus azonban lehet, hogy késik a mi óránk szerint. Mondom azonban nektek, el nem késik. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, Jézus Krisztusban Atyánk a Szentlélek által. Hála van bennünk isteni döntésedért, melyet választott néped és a pogány népek felől hoztál, akik közül a mi atyáinkat, eleinket is elhívtad. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád botladozó hittel is, amikor valami váratlan esemény közbejön, és hitünk összekavarodik, mert úgy értelmezzük, hogy ilyenkor nem velünk, hanem mással foglalkozol, mert a kért gyógyító érintést másnak adod, vagy úgy éljük meg, hogy ellopták tőlünk, mint Jairus leányától a beteg asszony. Te akkor is véghez tudod vinni szabadító tetteidet, ha azok nem a mi forgatókönyvünk szerint történnek. Nálad nincs túl későn vagy túl hamar, kezedben vannak az idők. Szeretnénk befogadni téged az életünkbe, mert mi is látjuk, hogy közeledben az élet megváltozik. Így vagyunk most itt, megváltozott életű emberek, akik kudarcainkat, betegségünket más nézőpont szerint vesszük fel, mint ahogyan tettük talán korábban. Vezess bennünket ezen az úton, jöjj közel hozzánk, és jöjj közel ehhez a világhoz, amely beteg. Szólj egy szót, vagy vesd rá kezedet, mert akkor meggyógyul. Köszönjük, hogy amikor pillanatnyi megoldást kérünk tőled, te rögtön isteni kegyelmet teljességének végső megoldásában részeltetsz. Gyógyulást, reménységet, erőt és kitartást kérünk, de te üdvözítő szereteteddel jössz felénk, mert abban minden benne van, amire nekünk az adott helyzetben szükségünk van. Eléd visszük betegeinket, a válsághelyzetben lévőket, azokat, akiknek a lelkében nincs békesség. Áld meg, Urunk, megosztott világunkat, melyben világlátás, világunk pillanatnyi helyzetének megítélése mentén megosztódnak a vélemények. Olyan világ ez, amelyben gúnytárgya lehet aberrált, szabadulni nem akaró embereknek az, ami szent. Könyörgünk a Föld minden uralkodójáért, hatalommal bírójáért, a jókért, hogy őrizd meg őket, a gonoszokért, hogy megtérítsd őket, és az erőszakosságnak, a háborúnak véget vess. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 726. dicséret verseit. Az első verse így kezdődik, Jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Így szól az Úr, lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül. Én adok halált és életet, összezúzok és gyógyítok. Nincs, ki megmentsen kezemből. Amen.